a Bibliából, a Krónikák második könyvéből fogok olvasni. A Krónikák második könyve 29. fejezet, első 11 versét. Tehát Krónikák második könyve 29. fejezet, első versétől. Eképpen szól Isten igéje. Ezékiás 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abia volt, Zekájahu lánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tette az őse Dávid. Uralkodása első éveinek első hónapjában kinyitatta az úrháza ajtóit, és kijavítatta azokat. Azután visszahozta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket a keleti téren. És ezt mondta nekik: hallgassatok rám, léviták! Szentejétek meg magatokat, és szentejétek meg őseitek Istenének, az Úrnak a házát. Hordjatok ki minden undok bálványt a szentélyből, mert hűtlenné váltak őseink, azt tették, amit rossznak lát Istenünk az Úr, és elhagyták őt. Elfordították arcukat az Úr hajlékától, hátat folytottak neki, még a csajnok ajtóit is bezárták, eloltották a mécseseket, nem hoztak illatáldozatot, és nem mutattak be égő áldozatot a szent helyen Izrael Istenének. Ezért haragudott meg az Úr Júdára és Jeruzsálemre. Ezért tette őket iszonyatossá, borzasztóvá és guntágyává, amint magatok is látjátok. Ezért hullottak el őseink fegyver által, ezért vannak fogságban fiaink, leányaink és feleségeink. Azért elhatároztam, hogy szövetséget kötök Izrael Istenével, az Úrral, és akkor elfordult tőlünk rángoló haragja. Fiaim, ne tékenkedjetek, hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok. Neki szolgáljatok, és áldozhatok. Eddig olvastam, Isten igéjét imádkozzunk. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy a Te igéd számunkra lelki jeled el. Köszönjük, hogy egyes embernek az életét látva, olvasva, tanulság számunkra, példa számunkra. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy ennek a királynak az életéből is hagy merítsünk jó példát, bátorítást a magunk saját életére nézve. Szólj hozzánk a Te igéden keresztül, és hagyd mondsa ki számunkra a Te szent lelked, hogy mi a mondani valója a mi számunkra, mit üzensz most nekünk ezen a történeten keresztül. Amen. Hát Ezékiás király, már aki nem olvassa annyira sűrűn a Bibliát, meg nem annyira jártas a Bibliában, azért sokan ezt már nem tudják ezt a királyt, hogy ki is volt valójában. És legtöbbször ugye, ha fölmerül a neve, akkor bennünk is talán az merül föl, hogy hát ő volt az a király, aki megbetegedett, aztán úgy volt, hogy meg is fog halni, mert a próféta elment hozzá, és elmondta, hogy Isten mondja, hogy rendezd el hádadat, mert meghalsz. Aztán ez a király befordult a fal felé, elkezdett sírni. Isten meg visszaküldte a prófétát, és azt mondta neki, hogy harmadik nap már a templomba fogsz fölmenni, és meghosszabbítom életedet 15 évvel. Ugye így emlékezünk. Egyből, amikor erre a királyra gondolunk, akkor egyből ez jön elénk, és erre gondolunk. Akkor ott Ezékiás király jelet is kért az Úrtól, hogy hát ez tényleg meg fog valósulni az én életemben. És Isten megadta egy érdekes módon egy jelet, Ézsaiás mondta, kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti az igét, amelyet kijelentett. Előre menjen az árnyék 10 fokkal, vagy visszafelé menjen 10 fokkal. Ezékiás azt mondta, könnyű az árnyék a 10 fokkal megnyúlnia, ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé 10 fokkal. Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot 10 fokkal a ház napóráján, azokon a fogokon, amelyeken már áthaladt. Most csak ilyen is volt, hogy visszafele ment az idő, mondhatjuk így, és ez volt jel számára ennek a királynak, hogy meg fog gyógyulni, és harmadik napon pedig a templomba föl fog menni. De hát nem csak ezt tette ő, az életében, vagy nem csak ezt történt vele, hanem azt olvassuk itt a Szentírásban, hogy azt tette el a király, amit kedves volt az Úr előtt, úgy, ahogyan Dávid is tette. Ezékiás király Krisztus előtt 700 körül élt, Júda királya volt, Ézsaiás próféta volt akkor a ország prófétája, és nagyon jó, helyes cselekedeteket látunk az ő életében. Nézzük meg ezeket, ismerkedjük meg vele, és hát legyenek ott a mi életünkben is. Ahogyan ő elkezdett uralkodni, nem igazán jó királytól vette át az uralmat. Ugyanis az apja nem sok jót tett. Sőt, azt mondom, hogy szinte semmi jót nem tett. És nem azt tette, ami kedves volt az Úr előtt. Az előzmények negatívak voltak tehát. Az apja bálokat imádott, Isten helyett. És súlyosan vétkezett. Azt olvassuk az apjáról, hogy 20 éves volt Aház, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálembe, de nem azt tett, amit őse Dávid, amit helyesnek lát az Úr, hanem Izrael királyának az útján járt. Sőt, Isten szobrokat csináltatott a báloknak. Tömjénedett a Ben-Himon völgyben, és fiait elégette áldozatul azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai előtt. Áldozott és tömjénedett az áldozóhalmokon, a dombokon, és minden buja zöld fa alatt. Belegondolni is, még hallani is rossz, nem? Hogy ez a király a saját fiait elégette. Mert így tisztelt más isteneket, akik végeleményben nem is léteznek. És elfordult az örök Istentől. Ez a király volt az, aki a templomot is bezáratta. Ez volt az, aki kifosztotta Izraelben Jeruzsálem templomát, és az asszíroknak adta azoknak az aranyedényeket, amelyek benne voltak a templomban. Ez a király volt az, aki bevitt sok-sok utálatosságot a templomba, és a szembe is zárta. És ennek a fia mit láthatott? Nem? Hát ilyen napokat. Hát mindezt látta, mindezt tapasztalta. És milyen érdekes, hogy nem úgy csinálja, ahogyan az apja. Noha nagy hatással lehetett az életére az apjának a tettei, mégis Isten nagyobb hatással van Ezékiás király életére. És ezt akarja az Isten a mi életünkben is. Mert hat ránk a világ, bekapcsoljuk a tévét, internet, sok minden más, látjuk az emberek, hogy viselkednek körülöttünk, és hatással vannak ránk. Sok negatív és rossz példa. És ezek befolyásolják az embernek az életét. Nagyon sok gyermek mondja azt, hogy én nem szeretnék olyan lenni, mint az én apám, vagy az én anyukám, vagy a szüleim, mert olyanokat tettek. Én nem akarom azokat a hibákat elkövetni. És eltelik 20 év, és ugyanazokat a hibákat elkövette a gyerek is. Hánynek hány ilyen példa van? Ezékiás nem ilyen volt. Látta apja hibáit, mégsem követte el, mert Isten hatás alá vette ezt az embert, és Isten befolyásolta az ő életét. Vagyis testvérek, bennünket az a jó, hogyha Isten befolyásol. És lehet hat-hat rád nagyon sok minden, mégis tudsz Istennel járni. Ugye ezt nézzük, láthatjuk Noé életében is. Az a világ teljesen elfeldült, egyetlen egy hív ember nem volt benne, kivéve Noé családja. Micsoda hatás vette körül ezt a családot. Végüleményben fehér hollók voltak ők abban a világban. És mégis Noé nem úgy él, ahogy a többi ember, hanem úgy él, ahogyan Isten akarja. Istennek tetsző módon. Istenben hisz, noha senki nem hitt abban a világban Istenben, ő mégis hitt benne, és Isten megmentette őt. Tehát akárhogy a hat-hat ránk a világ, mint sokan mondják, hogy hát ezt csinálja mindenki. És akkor mintha ez kifogás lenne, hogy akkor természetesen én is azt csinálom. De jó, hogyha tudunk ebből az erős hatásból kijönni, mint ez a király is, és azt tenni, amit az Isten akar a mi életünkben. Emlékszem arra, amikor teológiára jártam, és ott volt egy fiú, aki úgy szintén ott volt, teológián, missziószakon. Első évét fantasztikus jó eredménnyel végezte, és utána ott hagyta a teológiát. Mert ő nem marad itt, mert ebben a teológiában sok-sok hibát lát. És ő nem marad itt, hogy elrontsák. És ugye elgondolkoztam ezzel, hogy hát így kell ezt tennünk. Így kell cselekednünk. Ha Isten oda küldött valakit, hogy ott tanuljon, akkor nem az a szép, hogyha ott is marad. Még ha van is ilyen kísértés, hogy elhagynál, mert félbehagynál, mert nem kell tovább csinálnia. Isten, de jó, hogyha nagyobb hatással van ránk, mint ami elcsüggett állapotunk, vagy éppen bármilyen más hatás. És aztán emlékszek arra, amikor elmentem egy igehirdetést hallgatni, és pont arról volt szó, hogy hát aki Sámuel is, ott érik a lábánál, ott szívta magába a tudást, aztán sok rosszat is látott, nem? Mert Éli pap nem úgy csinálta, ahogyan kellett. Főleg meg a fiai nem úgy csinálta, ahogyan kellett. És mégis mit olvasunk? Sámuel pedig növekedett az Úrban, ugye? Erősödött. És egyre kedves lett az emberek előtt. Egyre nagyobb bölcsessége lett. Vagyis az Úr hatást gyakorolt erre a Sámuelre is. Bármit vegyen téged körül. Bármi vegyen bennünket körül. Bármi diktálhat a kísértésed a világ. De jó, hogyha Isten van nagy hatással a te életedre. Mert akkor azt tudod tenni, mint az a király is tette, hogy tetsző módon tudsz Isten előtt élni, és emberek előtt is. Aztán mit tett még ez a király? Hogy nem tette az apja akaratát, hanem az Isten akarata szerint járt el. Az, hogy amikor a trónra kerül, az első tette szinte az volt, hogy kinyitotta azt a templomot, amelyet az apja bezárt. Kinyitotta a bezárt templomot, ahol nem ment már Isten tisztelet, nem ment már áldozat, nem hangoztak a dicséretek, nem hangoztak az imádkozások, azt ő kinyitotta. És milyen jó, hogyha az ember a saját templomát is kinyitja. Mert azt olvassuk az igében, vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma. Amikor az ember a belsejét, a szívét, annak ajtaját kitálja az Isten felé. Hogy legyen benne imádat, legyen benne dicséret, legyen benne imádság, meg az Isten szava, meg töltse be Isten Szentlélekkel az ő életét. Töltse be szeretettel, de ehhez meg kell nyitni az embernek a szívét, nem? Hát csak úgy tud bejönni az Isten is. Mindezzel a jó valami életünkben, hogyha megnyitjuk a mi szívünket. A laodiceai gyülekezetnek éppen ez volt a baja. Ezt mondja Jézus neki. Én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én vele. Kopogtat Jézus, de minden nap nálunk is. Beengedjük, kinyitjuk. Ott van ez a tettünk, hogy Uram, jöjj, légy velem közösségben. Mennyi ember bezárkózva él, Istentől elzárja életét, szívét, másoknak meg kinyitja, nem? Aztán megsérül, mert hogy ne sérülne meg ebben a bűnös világban, és annak nem nyitja ki a szívét, aki tudná gyógyítani, aki mindent helyre tudna állítani. Milyen jó, amikor bármilyen fájdalmad van, vagy akár örömöd is, kinyílik a te templomod ajtaja, a te életed a mindenható Isten előtt. Hangzik az imádság, hangzik a háladás. Hadd hozzak csak fel egy példát. Sámson nem kitálta a szívét Delilla előtt. Egy asszony előtt. Az hogy járt? Hát úgy járt, ahogyan le van írva, amikor Delilla látta, hogy egészen feltálta előtte szívét. Elküldött és hivatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente. Most jöjjetek, mert egészen feltárt előttem a szívét. Szépen becsapta, és elkapták, elfogták ezt a Sámsont. Elveszítette erejét, mert valaki olyannak tárta ki a szívét, akinek nem kellett volna. De jó, amikor mi kitáljuk a mi szívünket Istennek, nem hogy erőnket veszítjük, hanem erőre kapunk, lelki erőnk lesz, tudjuk hordozni mások terheit is, vagy ahogy az igében olvassuk, felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtöltett szívét. Ezt éli át az ember, amikor megnyitja az életét Isten előtt. Megerősödik, felüdül, és terhei, gondjait is oda tudja vetni az Isten faljaira, és megtapasztalja, hogy Isten tartja meg őt. De jó, hogyha így imádkozunk, így hallgatjuk az Istent. Mint ahogyan a Lídia nevű istenférő asszony is, akiről olvasunk az apostolok cselekedeteiben. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenférő asszony, egy Tiatírából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. De jó, hogyha így tudom kitűrni, hogy megnyílt a szívem, mert imádkoztam, és Uram, olyan jó lenne, megnyílna ma az igéd előtt az én szívem. Megnyílik a Bibliám is, de megnyílna a szívem is előtte. És emlékezünk, hogy mit olvastunk ma reggel a Szentírásból. De jó az, hogyha megnyitotta a szívedet, és ott él benne az ige. Ott él benne Isten szava. Annak vírasz, a bátorítása, szeretete. Ha megnyitjuk szívünket, beárad az áldás, és kérhetjük is. Emlékszek arra is Juliska nénire, aki ott lakott nem messze tőlünk, néha eljött a baptista közösségbe is, de ő református volt, és mondta, hogy hát nekik nincsen hívő lelkészük. Az csak tanulta, és úgy mondja. És szerintem meg sincs térve. Na tehát akkor Juliska néni miért tetszik oda járni? Úgy kérdezte. Hát mert ott a helyen, Isten oda helyezett. De tudod, hogy azokból a prédikációkból is, amit csak úgy elmondod az illető, az a lelkészünk, úgy szívtelenül, olyan mereven, mert sokszor nem is úgy magyarázod, ahogyan kellene. De én minden reggel, amikor indulnánk a templomba, imádkozok, hogy Uram, nyisd meg a szívemet, és kapjak üzenetet. És akkor mondta, hogy abból is kap Istentől üzenetet. Mert tényleg meg tudja nyitni az ember szívét az Isten, és üzenetet tud kapni, ott is, ahol csak felolvassák a Bibliát, ott is, amikor csak halljuk az Isten igéjét, vagy nem magyarázzák, vagy csak egy mondatot mondanak, és már is valamint üzen számunkra mindenható Isten. Aztán ez a király nem csak kinyitatta a templomot, hanem meg is tisztította. Kivitte mindazokat, amely a bálványistennek voltak ott berakva, undokságokat kihordatott a lévitákkal, és ezáltal helyreállította azt a rendet, bevitték, amit be kellett vinni, és hogy elkezdődjön majd az Isten tisztelet benne. Hát ha mi is kitáljuk Isten előtt a mi szívünket, kinyitjuk, akkor hát megtapasztaljuk ezt, hogy Isten megtisztítja. Kiviszi azt, ami undokság, ami bűn, ami nem odavaló, és helyreállítja a mi szívünket, életünket, hogy abban tényleg az imádság hangja hangozzék el. És abban jó indulatok, Krisztusi indulatok legyenek, Isteni indulatok, az a szeretet, az a kegyelem éljen benne az emberben, ami kell, hogy ott legyen a templomában. Cornélius is megnyitotta az ő házának ajtaját, egy Péter előtt, és az Isten igéje előtt. Így olvasjuk. A szíveket ismeri Isten, pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, mint ahogyan nekünk. És nem tesz semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. Cornélius megnyitotta az ő házának ajtaját, fölhangot az Isten igéje, és megtisztultak ezek az emberek. És amikor megnyitjuk mi is a mi szívünket, bejön az Isten igéje, és megtisztít bennünket. Mint ugyan Jézus mondja a tanítványoknak, ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Megtisztít Isten szava, ahogyan olvassuk, ahogyan hallgatjuk. És kisöpri a mi életünkből a bűnt, az undosságokat, és egészen más érzületet ad a mi életünkben. És abban a házban megtelt a Szentlélekkel is, az a ház, meg Cornéliuszék, és amikor hallgatjuk az Isten igét, mi életünk is megterik, a mi templomunk is megterik, és áldásokat fogunk venni magunkhoz. Sőt, tudunk imádkozni a lélek által, segít nekünk Isten szent lelke. Áldása az ember számára, amikor megnyitja szívét. És pont arról beszél itt a király a lévitáknak, hogy ezért volt átok a népen, mert bezárták a templomot. Mert a bálványistenhez fordultak. És nézzétek meg, hogy oda vannak gyermekeink, meg oda vannak feleségeink, meg sok mindenkit elvittek fogságba, sok nyomor miatt szenvedünk, de igazán a bűneink miatt van ez. Mert elhagytuk az Istent. És akkor az embernek kitálja az Istennek a szívét, akkor meg áldásokat, nem átkokat, hanem áldásokat tapasztal meg az ő életében. És végül pedig, amit itt mond Ezékiás király ennek a népnek, és üzen számunkra Isten igéje is, hogy szolgáljuk őt, hogy ne tétlenkedjünk, hanem neki szolgáljunk. Fiaim, ne tétlenkedjetek, hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok. Neki szolgáljatok, és áldozzatok. Péter levelében olvassuk azt, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi fagság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Isten azt akarja, hogyha övéi vagyunk, kitáltuk a mi szívünket, életünk templommá vált, akkor szolgáljunk is, ahogyan léviták is tették ott az a napon. Hogy rendbe rakták a templomot, hogy elkezdődött az Isten tisztelet, elkezdett az ő szolgálatuk ott lenne a templomban, és Isten dicsérték ezzel. Hát hagyd mondjak egy kis történetet ezzel kapcsolatosan. Három kórus úgy gondolta, hogy összeáll, mert külön-külön nem jó. Ha három összeállunk, többet tehetünk, mondták. Mindenki beszerez valamit, azt a nap végén összedobjuk, és abból csinálunk valamilyen ennivalót, és azt megesszük. Azt mondták, hogy jó, akkor úgy lesz. Hát az első nap az egyik koldus sikerült burgonyát kapnia, és azt hozta. A második kapott egy kis rizst, azt hozta. A harmadik meg néhány csontot, azt vitte. Na hát, akkor rakjuk föl a vizet, és rakjuk bele mindazt, amit kaptunk, aztán együtt meg. Főzzük meg. Lesz benne csont, meg rizs, meg burgonya. Hát elsőnek tehát oda ment a forrásban lévő azékhoz, az első koldus, megállt, ott volt a kezébe a krumplia, gondolkodott. Hát úgy is lesz benne rizs, meg úgy is lesz benne csont, minek bele az én krumplim. Úgy tett, mintha beletette volna, de közben meg ott maradt nála. Ment a második. Az is gondolkodott ott közben. Hát már benne van a krumpli. Meg úgy is belekerül majd a csont. Minek neki belerakni ezt a kisrist? Jó, ha megmarad inkább. Úgyhogy ő is úgy tett, mintha belerakta volna, de nála maradt. Aztán jött a harmadik. A csontos. Mondhatnánk így. Ő meg azt mondta, hát ez a csont, mit csinál abban a főző, micsodában. Már benne van a krumpli, benne van a rizs, hát ez nem hiányzik, ez a csont. Úgyhogy ő is úgy tett, mintha beletette volna, de nem tette bele. Hát aztán azt tették meg, amit csináltak, ugye? Adat semmit. Hát életünkben nem egyszer járunk így. De nem tesszük bele magunkat, mondjam így. Mindazt, ami bennünk van, képességek, amit Istentől kaptunk, és nem szolgálunk mások felé, akkor az egy nagy semmi. Ezek a léviták viszont tették a dolgokat, amire Isten elhívta őket, és aképpen tevékenykedtek, munkálkodtak mások javára, mások áldására. Ezt tette Ezékiás király is. És áldásokat tapasztaltak meg, meggazdagodott az ország, és ez így is van, hogy amikor az ember, amilyen van, az Isten szolgálatába veti, már csak ha egy pohár vize van, és odaadja valakinek, akkor nem csak az gazdagszik meg, akinek adja, hanem ő maga is meggazdagszik általa, hogy adhatott. És visszajön egy mosoly is, a mosolygok, a másik is rám mosolyog, és sorolhatnám tovább, hogy amikor adunk Isten szolgálatában, akkor kapunk is, és meggazdagítunk másokat, de magunk is meggazdagszunk. Vagyis ha más valakit felüdítünk, magunk is felüdülünk. Ezt tanítja számunkra ez a történet is, és legyen egy jó példa előttünk Ezékiás életéből mindezek, amelyeket ma átvehettünk, hogy Isten szava befolyásolta, nem azok a körülmények, amiket látott az apja életében, meg az udvarban, hanem Isten befolyásoljon bennünket, és Isten szava, annak ereje, ne ez a világ. Aztán nyissuk meg előtte a mi szívünket, templomunkat, és tapasztaljuk meg azt, hogy milyen jó rávetni minden terhünket, gondunkat, és tapasztaljuk meg azt, hogy áldást ad számunkra az Isten, hogy kitakarítja a mi szívünket, megtisztítja, olyan érzések lesznek bennünk, mint a mindenható Istenben, megtölti szent lélekkel, annak áldásaival, és aztán legyen ott a mi életünkben az is, mint Ezékiás életében, meg ott a léviták életében, hogy nem tétlenkedtek, hanem cselekedtek, szolgáltak, és gazdagították egymást, de ezáltal magukat is. Adja meg ezt számunkra az Úr, aki eljött erre a világra, szegény élet értünk, hogy adjon, odaadta az ő életét, hogy megváltson, az örök életre eljuttasson. Lépjünk mi is az ő nyomdokába, aki így szeretett bennünket és adott, mi is tudjunk adni mások számára és javára, és egy gazdag országnak a polgárai lehetünk. Amen. Köszönjük, Urunk Istenünk, szeretsz bennünket, áldunk azért, hogy szeretnéd, hogyha a Te ígéd, a Te szabad, a Te jelenlétedben élnénk életünket, és ezek töltenék be hatásokkal a mi életünk cselekedeteit, gondolatvilágát, hogy Te hatnál ránk. Annyi sok gonoszság, annyi sok rossz van, meg kísértés van az ember számára ebben a világban. És sokszor erősebbek, mint mi vagyunk. De köszönjük, hogy Te még erősebb vagy, mint a világ, és mint a kísértő. És köszönjük, Urunk, hogy ha Te gyakorolsz ránk hatást, ami oda megyünk Te hozzá, Te közeledbe, rátérhetjük, hogy azt tudjuk tenni, amit Te akarsz. Erősítesz el bennünket. Köszönjük ezt a kegyelmet. Köszönjük ezeket az áldásokat. Ezt láthatjuk Ezékiás király életében is. És köszönjük, Urunk, hogy meg lehet nyitni előtted a mi szívünket. És olyan jó, amikor ezt tesszük. Amikor nem úgy telik el egy nap, hogy be vagyunk zárkózva, saját magunk gondjaival, bajaival, hanem megnyitjuk előtted a szívünket. Elmondjuk Te neked, kitáljuk, akár legyen az fájdalom vagy öröm, mert egészen mássá lesz a mi életünk, hatással leszel úgy szintén ránk, jó hatással. Ha örömünk volt, még jobban örülünk. Ha fájdalmak voltak bennünk, akkor által megtapasztaljuk, hogy megvigasztalsz, fölemelsz, megerősítesz. Jó kitárni az embernek szívét, Te előtted, Urunk. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogyha kitáljuk, akkor meg is tisztítod a mi életünket. Bejön a Te szabad, bejössz Te a Te lelked által életünkbe, és mindaz eltűnik egyre jobban életünkben, amely gonosz volt, amely rossz volt. Egyre jobban megtisztítasz bennünket, egyre jobban szerepet kap az imádság, a könyörgés, a hálaadás, és egyre boldogabbá válik az ember. Dicsőítünk ezért Téged, és áldunk azért is, Urunk, hogy Te azra hívsz bennünket, hogy munkálkodjunk a Te munkádban, ebben a világban, hogy szolgáljunk Te neked, mint lévitáid, mint papjaid. És akkor megtapasztaljuk, hogy meggazdagítod a mi életünket. Nem csak mások élete gazdagszik meg, hanem a miénk is. Dicsőítünk, Urunk Istenünk, hogy Te ilyen Isten vagy, aki eljöttél, hogy szolgáljál mi felénk. Szolgai formát vettél föl, és kész voltál értünk meghalni is, hogy bennünket meggazdagítsál, és a megdicsőségébe eljuttassál. És könyörgünk, Urunk Istenünk, azért a családért is, akik gyászolnak, gazdagítsd meg az ő szívüket is, a Te szereteteddel, irgalmaddal, jóságoddal. Légy velünk, Urunk Istenünk, adj vigasztalást ebben a fájdalomban. hadd tudják ők is megnyitni szívüket előtted, és hadd tapasztalják meg, hogy te tőled, onnan föntről áldások, gyógyulások jönnek életünkbe, szívünkbe. Mert te beközöd az embernek a szívét, sebes szívét, amikor fáj, és te nálad a gyógyulás minden bajunkra. És te vagy az, aki letörlöd könnyeinket is, és te vagy az, aki föl tudsz bennünket emelni a nehézségben is. Dicsőítünk ezért téged és magasztalunk. Amen.
Amen.